Pál első levele a korintusiakhoz, 9. és 10. fejezet. Sok dolog van, amit megtehetnék, de mégsem teszem meg azért, hogy ne botránkoztassam meg egy gyengébb testvéremet. Nem akarom ugyanis a szabadságommal tönkretenni az ő kapcsolatát Istennel. Ezt Pál a korintusiaknak írott levelében mondja, és arra figyelmezteti őket, hogy óvatosan bánjanak saját szabadságukkal Krisztusban. Szabadságukban ne tegyenek olyat, amivel megbotránkoztatnák erőtlenebb testvérüket. A továbbiakban Pál a saját életéből is felhoz egy példát. Arról ír, hogy apostolként sok követelése lehetne, amelyekkel azonban nem akar élni pont azért, hogy nehogy megbotránkoztasson valakit. A 9. fejezetben tehát Pál kitér az őt apostolként megillető jogaira, de azért hozza fel mindezt, hogy a saját életén keresztül szemléltesse, hogy miként lehet a gyakorlatban megvalósítani mindazt, amiről a 8. fejezetben írt. Miről is van tehát itt szó? Arról, hogy Krisztusban nagyon sok mindenre szabadok vagyunk, és vannak bizonyos jogaink is, de nem mindig bölcs dolog élni ezekkel a jogokkal, ha ezzel valaki másnak rosszat teszünk, ha megbotránkoztatjuk őt. Pál tehát azt mondja, hogy őt a szeretet törvénye irányítja, és kiváltképpen az Úrban erőtlenebb testvérei iránti szeretet. Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Kérdezi Pál. Nem láttam Jézust, ami Úrunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok ti az Úrban? Pál megemlíti itt apostoli mi voltának egyik jelét, mégpedig azt, hogy ő látta Jézust, ami Úrunkat. Ahhoz, hogy valaki apostolnak hívhassa magát a korai egyház időszakában, bizonyos feltételeknek kellett megfeleljen. Ezek közül az egyik az volt, hogy szemtanúként kellett tanúsítsa Jézus Krisztus feltámadását. Ma is akadnak olyanok, akik az emberek körében szeretnének apostoli tekintélyre szert tenni. Az új szövetség fényében erre ma elvileg nincs lehetőség, mert a korai egyház időszakában ahhoz, hogy valaki apostolnak nevezhesse magát, mint ahogy előbb említettem, tanúsítania kellett Jézus Krisztus feltámadását, mégpedig úgy, hogy saját szemével látta Jézus Krisztust, vagyis szemtanú volt. Pál ezen kívül még egy bizonyítékot felhoz apostoli mi voltára, ez pedig az, hogy megváltozott a korintusiak élete. Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságom pecsétje, ti vagytok az Úrban. Ti vagytok tehát az én szolgálatomnak a bizonyítéka és a gyümölcse, ti, akik az Úrban vagytok. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Korábban említettem, hogy megoszlás volt a gyülekezetben, és egyesek elkezdték mondogatni, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Ezt az első fejezetben láttuk. Úgy tűnik, hogy ez a megoszlás odáig fajult, hogy egyesek egyre komolyabban kezdték megkérdőjelezni Pál apostoli mi voltát. Pál tehát nem hiába kezdi így a korintusiakhoz írt első levelét az első fejezet első versében. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola. Pál kihangsúlyozza, hogy ő Isten akaratából apostol, nem pedig az emberek akaratából. Egyesek azonban megkérdőjelezték Pál apostoli mi voltát, ezért írja Pál itt a 9. fejezet 3. versében, hogy ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk ahhoz, hogy ne dolgozzunk? Apostolként szabadok vagyunk arra, hogy ne dolgozzunk, mondja Pál. Annak ugyanis, aki az evangéliumot hirdeti, minden joga megvan arra, hogy ebből éljen. Ki katonáskodik valaha is a saját zsoldján? Tehát amikor az ember háborúba indul, akkor nem neki kell megvennie a saját fegyverét, a töltényeket, a bakancsokat és a felszerelést. Ha beállsz a hadseregbe szolgálni, ezekkel ellátnak téged, nem kell megvásárolod a saját vadászrepülődet. Ezért mondja Pál a 7. versben, hogy ki katonáskodik valaha is a saját zsoldján? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon mondom ezeket, vagy nem ugyanezt mondja a törvény is? Tulajdonképpen azt kérdezi, hogy vajon mindezt én találtam ki, vagy az ige is megerősíti azt, amit én állítok. Mert Mózes törvényében megvan írva, a nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Fontos törvény volt tehát, hogy a nyomtató ökör száját nem kötötték be, hogy munka közben is eszegethessen, hiszen nagyon keményen dolgozott. És Pál hozzáteszi. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Ezzel tulajdonképpen azt akarja kérdezni, hogy az ökörről vajon jobban gondoskodik-e az Isten, mint rólunk? Pál tehát egy ószövetségi példát hoz fel, amellyel szemlélteti a korintusiaknak, hogy a szolgáknak ugyanúgy, mint az ökröknek, jogában áll enni a föld terméséből. Nem teljes egészében értünk, mondja ezt? Bizony értünk iratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviseltünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Pál most megint a jogairól beszél, arról, hogy mire lenne elvileg szabadsága, és rámutat arra, hogy apostolként, aki ott szolgált a korintusi gyülekezetben, tanította az igét és lelki táplálékkal látta a korintusiakat, minden joga megvolt arra, hogy a korintusiak támogatását élvezze, és hogy anyagi támogatást fogadjon el a korintusiaktól. Pál azonban mégis azt mondja, hogy én nem éltem ezzel a szabadsággal, hogy semmi akadályt ne gördítsek a Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárra vitt adományokból részesednek? A pap, aki a templomi szolgálatot végezte, mindig kapott egy részt az áldozatként bemutatott húsból, és minden másból is kapott egy részt, amit az emberek az Úrnak hoztak áldozatként. Pál tehát azt mondja, hogy neki jogában állna anyagi támogatást kérni a korintusiaktól szolgálatának fejében. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem, de nem azért írtam ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félre magyarázza. Pál tehát megint azt mondja, hogy bár neki minden joga megvan arra, hogy a korintusiak anyagi támogatását élvezze, ő nem akar ezen jogával élni, inkább meghal, mint hogy pénzt fogadjon el tőlük. De vajon miért ez volt Pál hozzáállása? Azért, mert sajnos az ő idejében, ugyanúgy, mint ahogy napjainkban is, vannak olyan pásztorok, akik visszaélnek ezen jogukkal. Vannak olyan szolgálatok, amelyek még mindig azon vannak, hogy minél meggyőzőbb módszerekkel, minél több pénzt csikarjanak ki az emberekből. Hihetetlen, hogy egyes evangelisták mit ki nem találnak, hogy valahogy rábírjanak téged arra, hogy támogasd az ő szolgálatukat, és megpróbálják manipulálni az embereket. Azt mondják, az Úr azt mondta nekem, hogy ma 10 ember fejenként $1000 fogja támogatni ezt a szolgálatot, és hogy 50 ember fejenként $500 ajánl majd fel a szolgálat javára. De ez úgy szörnyű, ahogy van. Pont az ilyenek miatt fordítanak olyan sokan hátat az evangéliumnak, mondván, hogy ők úgyis csak a pénzedet akarják. És sajnos nagyon sok helyen ez így is van. Ezért van az, hogy a mi gyülekezetünkben soha nem szervezünk pénzgyűjtő akciókat, soha nem beszélünk külön arról, hogy milyen fontos lenne, hogyha a gyülekezetbe járók adakoznának, vagy befizetnék a tizedet. Erről csak annyi hangzik el, hogy hol lehet adakozni, hogyan lehet befizetni a tizedet, azon felül pedig mindenkinek a saját dolga, hogy ad-e vagy sem. Soha senkit sem fogunk kényszeríteni az adakozásra, és soha senkin nem fogjuk ezt számon kérni. Ezért van az is, hogy itt inkább mi szeretünk másoknak adni. Hadd akadjon el a szava azoknak, akik azt gondolják, hogy a gyülekezetek kiszipolyozzák az embereket. Pál is így volt ezzel. Nem akarta, hogy azzal vádolják, hogy haszonleső, és hogy csak az emberek pénzét akarja. Nem akarta, hogy ez akadályt gördítsen a Krisztus evangéliuma elé. Évekkel ezelőtt, amikor az Úr elhívott engem a szolgálatba, addigra már nagyon sokat láttam abból, hogy egyesek miként könyörögnek az embereknek, hogy támogassanak egy szolgálatot, és ismertem azokat a módszereket is, amelyekkel az embereket adakozásra próbálták kényszeríteni. Sőt, ezzel kapcsolatban még az egyetemen is elláttak bennünket sok hasznos tanáccsal. Amikor tehát az Úr elhívott engem a szolgálatba, én azt mondtam Istennek, hogy Uram, én szolgálni akarlak téged, de kérlek, hogy gondoskodj rólam, mert én nem akarok pénzért könyörögni. Én semmilyen módon nem akarom arra késztetni az embereket, hogy támogassanak. Nem akarom, hogy a pénz bármiféle szerepet kapjon a szolgálatomban. Én nagyon helytelennek tartom azt, amikor a pásztorok azért könyörögnek az embereknek, hogy adakozzanak. Ez legalább olyan szörnyű dolog, mint amikor évszázadokkal ezelőtt bűnbocsátó cédulákat árusított a katolikus egyház. Szörnyű, hogy napjainkban már odáig fajult a helyzet, legalábbis Amerikában, hogy leveleket küldözgetnek az embereknek, amelyek így szólnak. Ha szeretnéd, hogy Isten megválaszolja az imádat, küldd el hozzánk a felajánlásodat. Van egy fiad, aki még nem tért meg, adakozz, és akkor üdvözülni fog. Megvásárolhatod a fiad üdvösségét, megvásárolhatod édesanyád gyógyulását. De ez annyira szomorú. Talán kevésbé tartanám dühítőnek mindezt, ha azok, akik így gyűjtenek pénzt, egyszerű életet élnének. De ezt teljesen elfogadhatatlannak tartom, amikor azt látom, hogy szegény özvegyeket környékeznek meg, hogy azok utolsó fillérükkel is támogassák az ő szolgálatukat, miközben ők nagyon is fényűző életet élnek. Én nagyon megértem Pált, mert én is hasonlóan gondolkodom a pénzzel kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy neki nincs szüksége a korintusiak pénzére, és hogy nem fogad el pénzt tőlük. Sőt, mi több, azzal dicsekszik, hogy tudott dolgozni, amikor ott volt Korintusban, és így gondoskodni tudott társainak és saját magának a szükségletéről úgy, hogy nem szorult rá a korintusiak anyagi támogatására. Pedig apostolként Pálnak jogában állt volna igénybe venni a korintusiak anyagi támogatását. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem, de nem azért írtam ezeket, hogy velem is így történjék ezután. Pál tehát azt mondja, hogy én eddig sem éltem ezzel a jogommal, de most sem azért írok, hogy támogatást kérjek tőletek. Mert jobb meghalnom, mintha valaki dicsekedésemet félre magyarázza. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. De jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Pál tehát azt mondja, hogy ő nem pénzért hirdeti az evangéliumot, nem is dicsőségért, hanem a szíve kényszerítéséből. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Pál itt azt mondja, mindezt önként teszi az Úrért. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó jogommal. Jézus is azt mondta a Máté 10:8-ban, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Én nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy a mi rádiószolgálatunk nem a hallgatók támogatásából működik. Hálás vagyok azért, hogy úgy tudjuk műsorainkat sugározni minden héten, hogy nem kell naponta legalább 15 percet azzal töltenünk, hogy a hallgatóinkat arra bíztassuk, hogy támogassanak bennünket, hogy a következő héten is adásban lehessünk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy nyugodtan hirdethetjük az evangéliumot Amerika szerte, ráadásul teljesen lenyűgözve a hallgatókat, hiszen nem értik, hogy hogyan tudunk a hallgatók segítsége nélkül talpon maradni hétről hétre. De azért tudunk talpon maradni, mert az Isten az emberek szívére helyezte ebben a gyülekezetben, hogy adjanak. Így igazából több pénz gyűlik össze, mint amennyire szükségünk van, és a fölösleges összegből üzemeltethetjük a rádióadót. Így országszerte, sőt világszerte terjeszthetjük az evangéliumot. És nagyon érdekes azt látni, hogy minél többet adunk, annál többet kapunk Istentől. Mindig azon találtuk magunkat, hogy amikor befektettük a pénzt egy újabb rádióállomásba, hogy még több helyre vihessük el az evangéliumot, Isten hatalmas módon megáldott bennünket, és még több pénzt bocsátott a rendelkezésünkre. Így az eredeti 25 rádióállomás helyett most már Amerika minden pontján közvetíteni tudjuk a vasárnapi tanításokat, sőt egy tévécsatornát is el tudtunk indítani. És mindezt ingyen tudjuk a közönség rendelkezésére bocsátani, és ez az, ami igazán csodálatos, mert nem vagyunk az emberek támogatására utalva, hanem Istentől várjuk, hogy ő gondoskodjon minden szükségletünkről. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, mondja Pál, vagyis én nem tartozom nektek semmivel, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélküli lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindennél lettem, hogy megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Pál tehát azonosulni igyekszik az emberekkel, nem a magas lovon ülve prédikál nekik. Magát nem helyezi magasabb szintre a többieknél, hanem inkább azonosulni kíván az emberekkel, és szeretné megérteni az ő helyzetüket. Azonosulni kíván velük, hogy ők is azonosulhassanak Pállal, hogy így elvezethesse őket Jézus Krisztushoz, és megismerhessék az ő erejét és az ő hatalmát. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Pál itt tehát egy versenyként tekint az életre, egy futamként, amelyet meg kell futni. A 2 Timóteus 4.7-ben ezt írja Timóteusnak. A ma nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. A zsidók 12.1-ben, amelyről nem tudjuk biztosan, hogy Pál írta-e, bár én személy szerint úgy érzem, hogy igen, szintén megtaláljuk a futam motivumát. A zsidók 12.1. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünk megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Pál tehát azt mondja, hogy az élet olyan, mint egy futóverseny, és arra buzdít bennünket, hogy úgy fussunk, hogy megnyerjük a versenyt. És nekem ez nagyon tetszik. Szeretek versenyezni, és mindig úgy indulok el, hogy nyerni akarok. És sajnos sokszor túlságosan is győzni szeretnék. Ez egy elég érzékeny területe az életemnek, mert amikor vesztésre áll a szénám, sajnos hajlamos vagyok elveszíteni az önuralmamat. Pál arra bíztat bennünket, hogy legyünk elszántak a keresztény életünkben, menjünk rendületlenül előre, hogy elnyerjük méltó jutalmunkat. Hadd említsem itt meg, hogy az olimpiai játékokat hagyományosan Athénban tartották, és a világ második legnagyobb sportrendezvényének Korintus adott otthont. Így a korintusiak jól ismerték azokat a sportolókat, akik keményen készültek a korintusi sportversenyekre. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Vagyis nagyon fegyelmezetten él, amíg készül a versenyre, hogy formába hozza magát. Pál azonban azt mondja, hogy ezek a sportolók azért teszik mindezt, hogy hervadó koszorút nyerjenek. Mindenféle torna gyakorlatnak vetik alá magukat, ami már szinte kínszenvedésnek tűnik, csak azért, hogy még jobbak legyenek. Odafigyelnek étrendjükre, életmódjukra, hogy miután megnyerték a versenyt, babérkoszorút kaphassanak. A babérkoszorú azonban egy idő után elszárad, Ez ugyanis egy hervadó koszorú, ahogy Pál is írja. Ha a sportolók hajlandók ilyen keményen és fegyelmezetten dolgozni, és energiájukat és idejüket arra áldozzák, hogy megnyerjék az aranyérmet, azaz a koszorút, amely egy idő után elhervad, mennyivel inkább kellene nekünk is arra fordítanunk minden energiánkat, hogy elnyerjük a hervadhatatlan koszorút, amelyet Isten megígért azoknak, akik kitartóan szolgálják őt. Úgy fuss tehát, hogy megnyerd a versenyt, hisz Pál is ilyen elhatározással futott. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem a testemet, tehát megfegyelmezem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam olyanná ne legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. Miről is beszél itt Pál apostol? Arról, hogy megfegyelmezi a saját testét és uralkodik azon. Minden ember alapvetően három alkotó részből épül fel. A testből, az elméből és a lélekből. Abban az emberben, akit Pál a római levélben test szerinti embernek hív, a három alkotó rész fontossági sorrendje a következő. Test, elme és lélek. Amikor azonban valaki újjá születik, megfordul a sorrend a test és a lélek között, és a három alkotó rész már a következő fontossági sorrendben szerepel ennek az embernek az életében. A lélek, az elme és végül a test. A test szerint élő embernél tehát a test uralkodik az elme felett, és a test szükségletei és vágyai állnak az első helyen. Az újjá nem született embernek ezek a dolgok foglalják le elsődlegesen a gondolatait. Elég csak kinyitnunk a fülünket a világban, és egy picit kell csak odafigyelnünk arra, hogy miről is beszélgetnek az emberek. Amikor valaki újjászületik, a lélek helyet cserél a testtel. Ekkor az elménket már a lélek uralja, vagyis a gondolkodásunk is lélek szerint való lesz, így a szellemi dolgok állnak majd érdeklődésünk középpontjában, és az, hogy hogyan tudunk Istennek tetsző életet élni. Az újjászületett ember Istenre gondol, az Istennel való kapcsolatára, az Isten igéjére. Az Úrra gondol, az Úrról énekel, a lélek dolgai foglalják le gondolatait. Az igéből azt is megtudhatjuk, hogy akiknek a gondolatait a testvágyai foglalják le, azok halottak. De az az ember, akinek a gondolatait a lélek dolgai foglalják le, nagyon is él, mert öröm és békesség van az életében. Persze hozzá kell tennem, hogy a testem cseppet sem örül ennek az új berendezkedésnek. Nem szívesen adta át a trónt a léleknek, nagyon jól érezte magát a zsarnok szerepében, és egyáltalán nem tetszik neki, hogy a harmadik helyre szorult a hierarchiában. A testem tehát folyamatosan azon van, hogy ismét a kezébe ragadja a hatalmat. Az újjászületésem pillanatában ugyanis nem szabadultam meg a testi vágyaimtól. Tudom, hogy mindaddig létezni fognak, amíg a földön élek ebben a testben. Ugyanakkor most már jobban vágyom Isten dolgaira, mint a test dolgaira. Azt azonban tudom, hogy ehhez meg kell zabolázzam a testemet, mert az ismét hatalomra akar törni. Ezért mondja Pál is, hogy én szolgálvá teszem a testemet, megfegyelmezem, nem adom át magam a testies dolgoknak. Hogy amíg másoknak prédikálok, magam olyanná ne legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. Pál az őseikről beszél, akiket Isten megszabadított egyiptomi fogságukból. Napközben felhőoszlop járt előttük a pusztában, éjjel pedig tűzoszlop vezette őket. A felhőoszlop azonban nem csak a vezetésükre szolgált. Izrael népe tulajdonképpen a felhő alatt élt kint a pusztában. Valószínűleg nagyon erősen tűzhetett a napot, Isten ezért egy felhőt helyezett föléjük, hogy a forróságban árnyékra leeljenek. Így hát, amikor a felhő tovább indult, Izrael népe is elindult, hiszen a felhő alatt akartak maradni, Isten tehát nagyszerű módon vezette az izraelieket a pusztában. Amikor Izrael a Vörös-tenger partjához érkezett, és az egyiptomiak a völgyben lezárták a menekülésük útját, Isten elmozdította a felhőt, és az egyiptomiak, illetve Izrael népe közé helyezte, így az egyiptomiak semmit sem láttak. Nem látták azt sem, hogy a Vörös-tenger ketté vált, és az izraeliek a tengeren keresztül elmenekültek. Azután Isten felemelte a felhőt, az egyiptomiak pedig Izrael nyomába eredtek, de az Úr parancsára ekkor visszatért a tenger az eredeti medrébe, és elpusztította az egyiptomiakat. A felhő tehát, amely a pusztában vezette Izrael népét, nem csak az ő irányításukra szolgált, hanem óvta is őket, mert Izrael mindig a felhő alatt húzta meg magát. Isten vezette tehát őket, és így az ő akaratában éltek. És milyen csodálatos is tudni azt, hogy Isten bennünket is vezetni fog, bennünket is megóv, ha arra törekszünk, hogy őt kövessük. És mindnyájan a tengeren mentek át. Ez a vízkeresztség képe, ahogy a testies életünket magunk mögött hagyjuk Egyiptomban, ahogy ezt a zsidók is tették, és Istennel egy új kapcsolatba lépünk. És mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Itt látjuk tehát a keresztség szimbólumát. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, hiszen az Úr mannával látta el őket, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Amikor Izrael pusztai vándorlása során tábort ütött Refidimben, az emberek panaszkodni kezdtek Mózesre, mert nem volt ivóvízük. Zúgolódtak, mert attól féltek, hogy szomjan halnak a pusztában állataikkal együtt. Ekkor Mózes segítségért kiáltott az Úrhoz a 2 Mózes 17:4 szerint. Mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek. De az Úr így szólt Mózeshez. Menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán a Hóreben. Üss a sziklára. Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett, és a sziklából valóban víz fakadt, és mindenki ivott a vízből. Ez a kőszikla szellemi értelemben Jézus Krisztus volt, aki maga mondta. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. A Jelenések könyvében, a 22:17-ben még egyszer utoljára erre hív bennünket Jézus. Jöjjön, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ez az utolsó felhívás mindenkinek szól. Mindenki mehet és ihat az élő vízből, amely a kősziklából, Jézus Krisztusból fakad, és új élete lesz. Pál így folytatja a korintusi levélben, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Amikor Mózes 12 kémet küldött az ígéret földjére, hogy kikémleik a terepet, a 12 kém közül 10 olyan híreket hozott, amelyek hallatán Izrael népét félelem kerítette hatalmába. A 10 kém arról számolt be, hogy hatalmas városok vannak az ígéret földjén, magas erős falakkal körülvéve, és az emberek is olyan nagynak tűnnek, mintha óriások lennének. Erre Izrael népe megrémült, és elkezdték mondogatni, hogy mi nem tudjuk ezt a földet elfoglalni, képtelenek vagyunk rá. Volt azonban 2 kém, Józsué és Káleb, akik úgy tértek vissza a táborba, hogy egy hatalmas szőlőfürtöt cipeltek ketten egy rúdon a vállukon, és azt mondogatták a többieknek, hogy ezt nézzétek, ilyet még nem láttatok, ezek terennek ott az ígéret földjén. Izrael népe azonban félt és zúgolódott. De hát óriások laknak azon a földön, megölnek bennünket. Józsué és Káleb azonban bátran azt mondták, menjünk és foglaljuk el azt a földet, amit nekünk adott az Isten. Az emberek azonban inkább a másik 10 kémre hallgattak, akik nagy félelemmel tértek vissza. Megtorpantak, mert nem hitték el Istennek, hogy ő valóban nekik adja a földet. Erre Isten azt mondta, jó, hát ha nem bíztok bennem, addig fogtok a pusztában vándorolni, amíg ki nem hal teljesen ez a nemzedék. A gyermekeitek pedig, akiket annyira féltetek, majd ők mennek be az ígéret földjére. És ezzel kezdetét vette a világtörténelem leghosszabb temetése. Addig vándoroltak a pusztában, amíg mindegy szálig meg nem haltak annak a nemzedéknek a tagjai, kivéve Józsuét és Kálebet. Abból a generációból csak nekik engedte meg Isten, hogy belépjenek az ígéret földjére. Izrael gyermekei közül tehát sokan meghaltak a pusztában. Az 1 Korintus 10:6-ban ezt írja Pál. Ezek pedig példákká lettek számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Mit is kívántak az izraeliek? Zúgolódtak, szerettek volna visszamenni Egyiptomba. Elegük volt már a mannából, mást is akartak enni. Visszasírták régi egyiptomi életüket, ami a testies dolgokat jelképezi. Mindez tehát példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, hogy ne vágyakozzunk a test dolgai után, ahogy azt Izrael tette. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek. Először azt látjuk, hogy a testies dolgok után vágyakoztak, aztán pedig bálványimádókká is váltak egyesek. Emlékezzünk csak vissza, hogy Mózes távol létében Áron aranyborjút készítetett, és Izrael népe ezt kezdte el imádni. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva. Leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Mózes 4. könyvében azonban azt olvashatjuk, hogy 24 000 estek el egyetlen napon. Pál valószínűleg tévedett, amikor felidézte emlékezetében ezt az igerészt, és egy kicsit kevesebbre emlékezett. Ez az az időszak, amikor Bálám azt a tanácsot adja a királynak, hogy küldjön fiatal, szűzlányokat Izrael táborába, hogy elcsavarják a férfiak fejét. A terv működött, az izraeliek paráználkodtak, Isten pedig kiöntötte rájuk az ítéletét. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De hogyan kísértették Jézust? Úgyhogy elkezdtek panaszkodni. Tulajdonképpen Istenre panaszkodtak, és Mózes szemére vetették, hogy miért hozta ki őket a pusztába, ha aztán itt kell elpusztulniuk, és hogy sokkal jobb lenne nekik Egyiptomban. Ezzel magukra haragították az urat, aki kígyókat küldött a táborba, amelyek sokakat megmartak. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Ezek pedig példaképpen történtek azokkal, de figyelmeztetésül írattak meg nekünk, akik az utolsó időben élünk. Pálin már másodszor hangsúlyozza azt, hogy mindezekből tanulnunk kell, ne essünk bele ugyanazokba a hibákba, amelyekbe Izrael népe. Mit tanulhatunk tehát Izrael példájából? Azt, hogy ne vágyakozzunk a testies dolgok után, ne imádjunk bálványokat, ne paráználkodjunk, és ne zúgolódjunk Isten ellen. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ne vegyük tehát készpénznek Isten kegyelmét. A kísértések, amelyek eddig értek benneteket, nem haladták meg az emberi erőt, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Jakab a következőket írja az első fejezetben. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. A kísértés mindig a gondolatainkban, a vágyainkban kezdődik. A kérdés azonban az, hogy mit kezdjek velük. Amíg ugyanis ebben a testben élek itt a földön, bizonyos kísértések elkerülhetetlenek lesznek számomra. A testi vágyaink, az ösztöneink, ezek minden emberre jellemzőek. De a kísértések közepette is hűséges az Isten, és nem engedi, hogy nagyobb kísértésnek legyek kitéve, mint amivel meg tudok birkózni. Sőt, mi több, kiutat is biztosít számomra abból, hogy el tudjam viselni. A döntés azonban az én kezemben van. Nekem kell tudatosan a szabadulás útját választanom a kísértésből, amelyet Isten elkészít ugyan, de ő nem fogja azt rám erőszakolni. Tudnod kell, hogy amikor kísértés ér, mindig van egy menekülési útvonal, mert Isten mindig készít nekünk egyet. De ha te mégis elbuksz, akkor azt magadnak köszönheted, és annak, hogy nem voltál hajlandó Isten hangját meghallgatni, és nem éltél az elkészített menekülési útvonallal. A saját életemmel tanúsíthatom ezt. Én is, amikor elbuktam egy kísértésben a múltban, az nem azért volt, mert nem láttam a szabadulás útját. Isten mindig megmutatta, szent lelkével szólt a szívemhez, és azt mondta, szállj ki ebből, most azonnal. Én azonban nem hallgattam rá, és arra gondoltam, inkább maradok még egy kicsit, és ez lett a vesztem. Istenre kellett volna hallgatnom, hiszen ő oda készítette nekem a szabadulás útját, én azonban úgy döntöttem, hogy nem élek vele. Amikor elbuktam, a bűnömért nem hibáztathatom Istent. Amikor vétkezem, az az én felelősségem. Pedig sokan Istent hibáztatják, és azt mondják, hát engem Isten ilyennek teremtett, én nem tehetek róla. Pedig igenis tehetek róla, én buktam el a kísértésben, Isten mindvégig hűséges volt, csak én nem voltam az. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Az életemben minden bálványimádás, amit Isten elé helyezek. Nem szabad azt gondolnunk, hogy csak az a bálványimádó, akinek van a szobájában egy kis faragott szobrocska, amely előtt térdre borul, imádkozik és gyertyát gyújt. Nem csak ez a bálványimádás. Léteznek ugyanis más bálványok is. Például 200 lóerős, csillogó-villogó, hihetetlen gyorsulású bálványok. És itt nem csak az autókra gondolok. Tudatosítani kell, hogy bármi bálvánnyá válhat az életünkben, amely annyira lefoglalja a gondolatainkat és annyira leköti a figyelmünket, hogy Istennél fontosabbá válik az életünkben, és szépen lassan helyettesíteni kezdi őt. Ezért mondja Pál, hogy kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, vagyis amikor úrvacsorát veszünk, amikor vesszük a poharat és megáldjuk azt, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? És az eredeti görögben a közösség szó helyén a koinonia található. Amikor tehát iszunk a pohárból, tulajdonképpen Krisztussal vállalunk közösséget. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből részesedünk. Tehát a Jézus Krisztussal való közösség által vesszük a poharat és a kenyeret, és így válunk egyé Krisztussal és egymással is akkor, amikor mindnyájan ugyanabból a pohárból iszunk, és ugyanabból a kenyérből eszünk. Ekkor közösségben leszünk Krisztussal és egymással is. Nézzétek a test szerinti Izraelt. Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? Az Ószövetségben azt látjuk, hogy amikor valaki békeáldozatot hozott és felajánlotta azt Istennek, az egész tulajdonképpen arról szólt, hogy ez az ember közösségbe kerülhetett Istennel. Hozta tehát a békeáldozatot, a pap levágta az állatot, húsának egy részét odaadta ennek az embernek, aki megsütötte és utána megette. A zsíros részeket elégették az oltáron, felajánlották az Úrnak, és annak a füstje édes illatáldozatként szállt fel Istenhez. A templomban szolgáló pap is megkapta a ráeső részt, csak úgy, mint az az ember, aki az áldozatot hozta. A hús egy részét hazavihette, és családjával együtt elfogyaszthatta. És mivel ez az ember evett családjával az áldozati húsból, az volt a lényeg, hogy mivel Isten is kapott belőle egy részt, ezért az ember, miközben ebből eszik, egyé válik Istennel. A közel-keleti kultúrákban így tekintettek a közös étkezésekre. Például, ha nekem volt egy kenyerem, megtörtem azt, és az egyik felét odaadtam neked. Tegyük fel, hogy volt egy tál levesünk, és mindketten abban mártogattuk a saját kenyerünket. A lényeg azonban az, hogy mind a ketten ugyanazt a kenyeret ettük, mind a kettőnket ugyanaz a kenyér táplált, és mivel ugyanez a kenyér vált mindkettőnk részévé, mi is egymás részévé váltunk. Számukra ez magától értetődő volt, és ugyanígy volt a béke áldozat esetében is. Mivel tehát ugyanabból az áldozati állatból Isten is kapott egy részt, illetve az az ember is, aki az áldozatot felajánlotta Istennek, ezért az ember egyé vált Istennel, azaz közösségben volt vele. És ez egy csodálatos gondolat, hogy egyé válhatunk Istennel. Mi is ezt tesszük minden egyes alkalommal, amikor úrvacsorát veszünk. Mert olyankor én Jézus Krisztus részévé válok, és ő is az én részemmé válik, ahogy közösségben vagyunk egymással. Ugyanakkor a gyülekezeti úrvacsorán egymás részévé is válunk. Ezért mondja Pál, hogy nézzétek a test szerint Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De igen, közösségben vannak az oltárral, pontosabban Istennel, és egyé válnak vele. De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit? Itt Pál visszautal a 8. fejezetre, ahol először érinti ezt a kérdéskört a gyengébb testvéreink megbotránkoztatása kapcsán. Pál ott arról beszél, hogy amikor valaki bálvány áldozati húst teszik, mert szabadsága van erre, de közben egy arra járó erőtlen lelkiismeretű testvére látja őt bálvány áldozati húst tenni, talán majd felbátorodik arra, hogy ő is ugyanazt tegye. A baj csak az, hogy ezzel az a testvér elbukik, mert megszegi a saját lelkiismeretét. Pál ezért mondja az 1 Korintus 8.11-ben, hogy így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. A korintusiak tehát szabadnak érezték magukat, és a szabadságukkal éltek is. Többek között úgy, hogy eljártak különféle bálványtemplomokba bálványáldozati húst is enni. Pál azonban arra inti őket, hogy bölcsen bánjanak szabadságukkal. És itt a 10. fejezetben ismét visszatér ehhez a kérdéshez. De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Vagyis azt mondja Pál, hogy a pogány szentélyekben, amikor a pogány isteneknek áldoznak, lényegében a démonoknak áldoznak, nem pedig Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti ördögökkel lennétek közösségben. És itt megint csak a koinoniás szó szerepel. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? Pál tehát megfeddi azokat a korintusi hívőket, akik a bálványtemplomokban bálványáldozati húst ettek Korintusban. Azt mondja, hogy ezekben a pogány szentélyekben ördögöknek, vagyis szó szerint démonoknak áldoznak. Az 5 Mózes 32-ben, Mózes énekében a következőket olvashatjuk a 16-os verstől. Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották. Szellemeknek áldoztak, nem Istennek, isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, kik nemrég jöttek, akiket az atyák még nem féltek. Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted, elfeledted Istent, aki világra hozott. Ebből is láthatjuk tehát, hogy amikor valaki hamis isteneket imád, tulajdonképpen démonokat imád. Sok évvel ezelőtt olvastam egy cikket egy ismert amerikai havilapban, a Harper's magazinban, amely a következő címet viselte. Láttam a pokol királyát. És a cikk egy olyan könyvről szólt, amelynek szerzője arról írt, hogy egyszer áruhába öltözve elszegődött Tibet vallási vezetői mellé, és elkísérte őket egy évente egyszer megrendezett szertartása, amelynek keretében különféle démonokat hívnak elő. A szerző azután leírta a megjelenő démonokat, majd a cikkben elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor a szertartáson a pokol királyát hívják elő, és a szerző egy roppant félelmetes jellemzést adott erről a pokol királyáról. Sokan azt mondják, hogy minden út Istenhez vezet, és ők valójában nagyon komolyan veszik a vallásukat. Bár nem hisznek Jézusban, bíznak abban, hogy mégis meglátják majd Istent, hiszen őszintén gondolják a hitüket, és ez alapján Isten elfogadja majd őket. Hiszen mit számít az, hogy milyen úton megyünk Istenhez? Nem mindegy, hogy Konfúciust vagy Buddhát követjük? A lényeg az, hogy mindnyáján Istent keressük, nem? Mondják. A Bibliának azonban erről nagyon is más a véleménye, hiszen Jézus azt mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Pál is azt mondja, hogy akik hamis isteneket imádnak, tulajdonképpen az ördögöknek áldoznak. Ha abból a húsból eszel, amelyet Istennek mutattak be áldozatként, akkor Istennel válsz egyé. Ha pedig olyan húsból eszel, amelyet ördögöknek vagy démonoknak ajánlottak fel, akkor velük válsz egyé. Ezért Pál hozzáteszi a 20. vers második felében: Azt pedig nem szeretném, ha ti ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Pál bizonyosan itt az 5 Mózes 32-re gondol, amelyből az előbb idéztem, hiszen ott is azt írja az ige, hogy idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották Istent. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Lehet, hogy te meg tudod magyarázni, hogy azt az adott dolgot miért teszed, és valóban igaz az, hogy kegyelemben élünk, és hogy szabadságunk van. De attól, mert megszabad tennünk valamit, még nem biztos, hogy az használ is. Sőt, lehet, hogy csak lelassít bennünket. Arra kellene törekedjünk, hogy megnyerjük a versenyt, ezért ne vigyünk magunkkal semmit, ami meggátolhatna, vagy lelassíthatna bennünket ebben. Minden szabad, de nem minden épít. Vannak dolgok, amelyek kimondottan lerombolnak, ahelyett, hogy építenének. Vannak dolgok, amelyek eltávolítanak Krisztustól, ahelyett, hogy közelebb vinnének hozzá. Az én vágyom pedig az, hogy közelebb kerüljek hozzá. Bánjunk tehát nagyon bölcsen a szabadságunkkal, mert nem minden használ és nem minden épít. Nem minden segít abban, hogy megnyerjem a versenyt, és nem minden visz közelebb engem Krisztushoz sem. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Vagyis ne csak magadnak élj, ne csak magadra gondolj, hanem másokra is. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. Annak a húsnak, amit akkortájt Korintusban a piacon árultak, a nagy része bálványáldozati hús volt, amelyet korábban a pogány szentélyben pogány isteneknek ajánlottak fel. Pál tehát itt azt mondja, hogy ne kérdezgessétek az eladót, hogy azt a húst valóban egy pogány szentélyben ajánlották-e fel, egyszerűen csak vegyétek meg és egyétek meg, ne kérdezzetek semmit lelkiismereti okokból. Hiszen különben sem számít, hogy az bálványáldozati húse vagy sem, de ha már rákérdezel, akkor a saját lelkiismeretedben botlasz majd el. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. Tehát, ha kirak eléd egy finom húst, akkor ne kérdezd meg tőle, hogy felajánlották ezt korábban egy pogány szentélyben egy pogány istennek. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálványáldozati hús, akkor ne egyétek meg. Nem mintha nektek ebből valami bajotok származna, mert Pál azt mondja: ne egyétek meg amiatt, aki erre figyelmeztet, és a lelkiismeret miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a tiedről, hanem a másikéről. Mert az én szabadságomat miért vádolná a másik lelkiismerete? Ha én hálával élvezem, miért kárhoztatnának engem azért, mert én hálát adok? Tehát ha hálát adok az ételér és nyugodt lelkiismerettel eszem meg, attól még megbotránkoztathatok egy erőtlenebb testvért. Úgyhogy amikor úgy határozok, hogy nem élek a szabadságommal, hogy a másikat meg ne botránkoztassam, itt ismét a szeretet törvénye jön a képbe. Akár esztek tehát, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez egy hihetetlenül fontos alapelv, és ez azt is megmutatja, hogy mi a helyes. Ha ezt meg tudom tenni Isten dicsőségére, akkor rendben van. De ha nem, akkor jobb lenne, ha nem tenném. Akár esztek tehát, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának. Mint ahogy én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Pál tehát arra int, hogy ne a magad hasznát keresd, hanem a másokét, és azt mondja magáról, hogy ő is ezt teszi, hiszen arra vágyik, hogy megtérjenek az emberek. Ezért nem a maga hasznát keresi, nem arra törekszik, hogy a saját testét megelégítse, vagy hogy saját vágyait követve éljen. Pál nem magának élt, mert az a vágy fűtötte, hogy minél több embert megnyerjen Jézus Krisztusnak. Ha az én életemben is ez lesz a legfőbb célkitűzés, hogy elvezessek az Úrhoz másokat, akkor ez a cél irányítja majd azt, hogy mit teszek, mit eszem, mit iszom és mire mondok nemet. Mert akkor arra törekszem majd, hogy senkit meg ne botránkoztassak, hogy szeretetben járjak, hogy másokra gondoljak, ne pedig magamra. És arra, hogy szeretetben járva, szeretetben szolgálva megnyerhessem a versenyt.